A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 303. dicséretünket, a 303-as dicséretet ezen a vasárnapon tanultuk. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, mennyei Urunk, hogy ismét közelítesz hozzánk a Te igéddel. Látod, Urunk, a mögöttünk álló napot, napokat, azt a lelki állapotot, amiben vagyunk, mindazt, ami nyomaszt, vagy ami éppen megörvendeztet. Köszönjük, hogy mindezek tőled vagy a Te beleegyezéseddel érhettek minket. Látod, Urunk, hogy nekünk újra és újra szükségünk van arra, hogy Te köréd gyűljünk és csak rád figyeljünk. Szükségünk van arra, hogy taníts minket, de nem csak arra, hogy az értelmünket tanítsd, hanem hogy beszélj a szívünkre, hogy építhessünk arra, amit tőled hallottunk, hogy megtanuljunk bízni benned. Szükségünk van arra, hogy kapcsolatba kerüljünk veled újra és egyre mélyebben. Kérünk, hogy ma is ezt a csodát tedd meg a Te kegyelmedből. Amen. Két helyről olvasom Isten igéjét. Először részben ugyanazokat a szavakat, mint amit vasárnap ége hirdetés elején is felolvastunk. János evangélium a 12. részéből a 46. verstől, és azután az evangélium 8. részéből is az első 11 verset. Így szól Isten igéje. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. És olvasom János evangélium a 8. részéből az első 11 verset. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Amikor Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Testvérek, vasárnap azt hallhattuk az ige hirdetésben, mint a karácsonyi örömhír egyik legfontosabb mondatát, hogy világosságul jöttem a világba. Jézus Krisztus mondja, ő mutat rá küldetése egyik legszemléletesebb, legfontosabb képére ezzel, világosságul jött a világba, azóta is árasztja a fényt, és mi is azért jövünk ide újra és újra, mert enélkül, a fény nélkül nem tudunk élni. Ami ma elhangzott ebből az igéből, az a közvetlen folytatása volt. Vasárnap megálltunk ennél a hangsúlyos mondatnál, hogy világosságul jöttem, de folytatja Jézus, és itt ezt szeretném most a gyülekezet számára Isten szent lelkét segítségül hívva, nem csak felolvasni, hanem ő benne reménykedve kibontani is. Világosságul jöttem, mondja Jézus, de aztán folytatja, nem azért, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. És kifejti Jézus azt is, hogy mind a kettőnek, az ítéletnek is, a megmentésnek is, közvetlenül az Isten igéjéhez, Jézus szavaihoz, az ő általa hirdetett tanításhoz van köze. Világosságul jött, ez egy tagmondat önmagában áll. Nincsen mellette antitézis, nincs kiegészítve ez a mondat egyébbel. Egyetlen fontos tény. Ami utána áll, nem elítélni, hanem megmenteni. Ez hasonlít Jézus sok egyéb küldetés megnevezéséhez, sok egyéb ilyen mondatához. Például, amikor azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én a bűnöseket hívom a megtérésre, nem az igazakat. Vagy nem azért jött az emberfia, hogy nyugalmat hozzon erre a földre, hanem hogy meghasonlást. És van még néhány mondata, amiben ellentét párban vázolja fel az ő küldetését. Ez is ilyen. A világosságból, amit általa hoz, amit ő hoz, következhetne ítélet, végtelenül erős fény, amiben nem lehet megmaradni, ami ítéletet jelent mindenkinek, de következhet belőle az, a világosság, az a ragyogás Betlehem mezején, amiben jó volt ott lenni, az a csillagfény, amit messze földről követtek a napkeleti bölcsek, ami a jászolhoz vezette őket, az a fény, amit Jézus közelében egész életében föl lehetett ismerni, és amely most is kigyúl annak a szívében, aki benne hisz, az a fény, amelyik a megmentésnek a fénye. Az Úr Jézus Krisztus végső célját fogalmazza meg ezekben a mondatokban. látszólag ellentmondásnak is olvashatnánk, hiszen van olyan része éppen a János evangéliumának, ahol azt mondja Jézus, hogy ítélni jött erre a világra. A vak meggyógyításának a története állott János evangélium a 9. részében, és Jézus úgy folytatja ott azt a mondatot, ítéletre jön, és ítélet jár vele, hiszen akik azt állítják, hogy jól látnak lelki értelemben, azokról kiderül nagyon gyakran, hogy vakok, és akik beismerik a vakságukat, azok lehetnek látóvá. Fordulat, ítélet, új helyzet, amit az Isten mint bíró nyilatkoztat ki, ez is együtt jár Jézus jelenlétével, hiszen az ő jelenlétét nem lehet megkerülni, beskatujázni, nem használhatja őt senki a maga céljaira. Ilyen értelemben megítéli az embert, aki vele szembeszegül. De most Jézus, ismét visszakanyarodva a felolvasott igénkhez, a végeredményről, a legnagyobb összefüggésről beszél, arról, hogy voltaképpen, hogyha a mélyébe nézünk, hogyan vegyük az ő közeledését, nem azért, hogy féljünk, nem azért, hogy elítéljen, hanem ellenkezőleg azért, hogy megmentsen. Hogyan gondolkozik ez a világ, és benne mi? Általában az ítéletről. És hogyan gondolkozik arról Jézus? Hogyan gondolkozik ez a világ a megmentésről, a megmenekülésről? És hogyan beszél róla Jézus? Ezt a négy dolgot tekintsük át. Az ítéletről a mi emberi gondolkodásunk elég ellentmondásos. Először, hogyha megnézzük ennek az asszonynak a vádlóit, rajtuk is láthatjuk, de ha őszinték vagyunk, magunkra is ismerhetünk. Az emberre mindig és mindenkor jellemző az, már az alapoknál teljesen rossz a felállás, teljesen rosszak az alapok. Jellemző az, hogy maga akar ítélkezni. Az ember magának akarja a bírói széket. A bűneset azáltal történt meg, hogy az ember maga akarta eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Ezt jelenti a jó és a gonosz tudásának a fája. A jó és a gonosz közötti döntésnek a fája. Az ember magának akarja ezt a jogot, és ez odáig fajult nagyon hamar, hogy felül bíráljuk és ítéljük egymást, felül bíráljuk a saját lelki ismeretünket is, hogyha volna benne valami jó és tiszta, felül bíráljuk Isten parancsait, és nem tudunk megállni ezen a lejtőn. Az ember megszokta, hogy egyfolytában szünet nélkül ítélkezzen. Álmunkban is ítélkezünk. De nem egyszerűen ítélkezünk, hanem az ember eszköznek tekinti az ítéletet arra, hogy fölébe kerekedjen a másik embernek. Azt képzeli, hogy uralkodhat a másik emberen, a gyengébben legalábbis, hogyha van lehetősége fölül kerekedni, akkor azt nagyon sokszor megragadja, és ebben az egyik legfontosabb és ösztönös eszköze az, hogy ítélkezik a másik fölött. Hatalmat gyakorol, és ezzel sokszor együtt jár, anélkül, hogy vizsgálnánk, anélkül, hogy ebbe belegondolnánk, az indulatunk, valamilyen agressziónk, vagy valamilyen félelmünk, ami most felszínre tör és agresszióban jelenik meg, vagy sértettségünk, vagy gyávaságunk, vagy bármilyen mohóságunk, amivel testi vagy lelki javakat megszerezni akarunk. És az ember használja ezek kielégítésére az ítéletet is. És nem csak fölébe kerekedik a másiknak, hanem önmagát látszatra is fölé akarja emelni a másiknak. A farizeusokról mindannyian jól tudjuk, jellemző volt rájuk, hogy a legfontosabb a számukra a saját kegyességük bizonygatása volt. Ez volt tulajdonképpen az életprogramjuk. Ez a mások fölé emelkedés vágya, és már mondhatjuk, hogy kényszere, ott volt abban, ahogy az Isten törvényét egyre önkényesebben használták a saját kegyességük alátámasztására, ahogyan Jézus szavaiból ismerjük, kürtöltettek maguk előtt, ha adományt osztottak, látványosan imádkoztak, hogy minél többen tudjanak erről, szőrszál hasogatásig a törvények ismeretét és alkalmazását tették programjukká, és olyan szintre mentek el, amit már nem lehetett betartani. És így tovább ítélkezik azért, hogy fölébe kerekedjen a másiknak, sőt önmagát fölébe emelje. És a következő, fölébe akartak ők kerekedni Jézusnak is. Ez a fő céljuk ebben az egész történetben, amit az evangéliumból láthattunk. Azért viszik oda azt az asszonyt, hogy csapdát állítsanak Jézusnak. Mózes 5. könyvében, a 22. részében megvan írva, hogy akit házasságtörésen érnek, az asszonyt is, a férfit is halállal kell büntetni. Ez volt Mózes törvénye. És persze ott van a rómaiak törvénye is, Jézus korában, hiszen római fennhatóság alatt él az ország, nem lehet halálbüntetést végrehajtani, csak a rómaiak engedélyével, illetve csak az ő ítéletükre. Az előző nap megpróbálták Jézust elfogni az ünnepen, de meghiúsult ez a cél, mert féltek a sokaságtól, túl népszerű volt már Jézus, és ezért új csellel próbálkoznak, csapdába akarják ejteni Jézust. Vajon Mózes törvényének fog ellene mondani, vagy a rómaiak törvényének? Akármit is mond, ez után, a válasza után súlyosan meg lehet majd őt vádolni. Mindenképpen elveszti a nagy népszerűségének egy jó részét. Mindenképpen sebezhető lesz. Menekülni fog előlük. Ők lesznek olyan helyzetben, amire mindig is vágytak. Jézus fölé kerekedhetnek. És testvérek, nem állnak olyan messze tőlünk. Nem beszélhetünk ma este úgy róluk, hogy azok a gonosz farizeusok, azok a csalók, azok az önzők. Így kell beszélnünk magunkról is. A következő nagyon jellemző már ránk. Az ember ítélete mindig nagyon szelektív is. Tetten érték az asszonyt, azt állítják, hogy közvetlenül házasságtörés közben tetten érték. Hol van a férfi? Nem érhették tetten egyedül házasságtörés közben. Mind a kettőt meg kell kövezni a törvény szerint. Hol van a férfi? Talán közülük valaki, vagy valakinek a jó ismerőse? Talán egy befolyásos, hatalmas ember? Talán egyszerűen férfi, és ők más elbírálásban részesülnek? Talán félnek tőle? Talán ők maguk mentegetik? Nem tudjuk, nem derül ki a történetből, de azt látjuk, hogy nincs ott a férfi. Róla nem esik szó. Az ember miközben ítélkezik, saját magát úgy állítja be a maga szemei előtt, hogy igazságos, az igazságot juttatja érvényre, azt gyakorolja. Ezt gondoljuk magunkról a legtöbb ítélkezés közben, kimondatlanul is, és ennyire nyilvánvalóan szelektív. Ott van az egyik, a bűnbak, és ott van a másik, pontosabban nincs ott, nincs sehol. Saját magát, vagy azt, akitől fél, vagy azt, akinek jót akar, olyan könnyen fölmenti. Nem csak ők, hanem mi is, az ember. És nézzük egy kicsit tovább, szakadjunk el az ott állóktól, attól a történettől. A mai világot, hogyha megnézzük, Isten ítéletéről mit gondol, mit tart ez a világ? Nagy magabiztosság, ezt lehetne talán összefoglalóul mondani erről. Igyekszik ez a világ negligálni az Isten ítéletét. Kihagyni a számításból, kitörölni az emberiség tudatából, úgy tenni, mintha ez nem létezne, ez csak valami elképzelés lenne, mintha semmi köze nem lenne a valósághoz, és ezért gondoskodik róla ennek a világnak az Ura, hogy legyen zaj körülöttünk, legyen mindig mivel szórakoznunk, szétszórni a tudatunkat, a figyelmünket, magunkat, szórakozni. Legyen mindig más, ami nyomaszt, ami rövid távú, amitől most félünk, amit most kell megoldani, és hogyha vége, akkor jöjjön a következő, vagy jöjjön a bódulat, teljesen mindegy. Ne gondolkozzon ez a világ azon, hogy mindennek van hosszú távú következménye is, és hogy végső soron Istennél van ez a hosszú távú következmény. Az ítélet gondolata akár az Istenben való hit nélkül is lehetne valamennyire logikus, és ez a világ még ezt is hárítja magától. Megmondom, mire gondolok. Minden földi dolognak, hogyha logikával észszerűen vizsgáljuk, akkor is van következménye. Nem feltétlen azonnal, lehet, hogy nagyon hosszú idő múlva, de van és lesz. És ezekre a dolgokra is ugyanígy strucc politikával reagál ez a világ, ennek a szellemisége, hárítani a végtelenségig a gondolatot is. Mi lesz például a megmérgezett termőfölddel? Mikor fog az újra teremni? Mi lesz, hogyha ez egyre gyorsuló ütemben növekszik a földön? Mi lesz a megmérgezett óceánokkal, levegővel, kiukasztott, tönkretett ózonpajzzsal? És mi lesz mindennek a következményeképp az emberrel? Lehetőleg ne gondoljunk rá, dollár, milliárdok, és azoknak is a elképzelhetetlen tömege áll a hátterében, hogy erre mi ne gondoljunk. És ez csak egy példa a sok közül. Meddig lehet még a bíróságokon az igazságra hivatkozni, hogyha a közgondolkodásban, a közbeszédben, az emberiség tudatában réges-rég ósdinak bélyegzik azt a gondolatot, hogy létezik igazság, hiszen mindenkinek saját igazsága van, pluralizmusban élünk, lényeg, hogy higgyünk valamiféle igazságban. Meddig lehet akkor még a bíróságokon igazságra hivatkozni? Lehet, hogy nem sokáig. És erre se gondoljunk, ne gondoljunk a következményekre, ezt tanítja ez a világ. És láttuk a vádlók szellemiségét, láttuk az egész világ gondolatait az igazságról és az ítéletről, és meg kell néznünk még a vallásos szemléletet is, azt a szemléletet, amelyik talán titokban, talán maga se érti, hogy miért, de valahogy számol Isten létével, legalábbis gondolkozik róla. És az előbb említett szellemiségből is nagyon sokan vannak, hadd mondjam most így, hogy titkos hívők, akik magukról se tudják, csak sokakban ott él az a gondolat, hogy akkor is talán van valamiféle ítélet. Halálesetekkor, katasztrófák alkalmával, gyógyíthatatlan betegség hírét hallva föl szokott merülni az emberekben. Hogy lehet, hogy én? Miért ver az Isten? Mivel érdemeltem ezt ki? És hogyha őszinték lennének, talán ők is meglepődnének, hiszen nem ismerik el, hogy hisznek Istenben. Ilyenkor mégis. Bizony van egy vallásos szemlélet is az ítéletről. És mit tartalmaz ez a vallásos szemlélet? Azt körülbelül, hogy Isten talán figyeli, mit teszünk, és ha megelégeli, akkor lesújt. Valami ilyesmit. És persze ezt, amikor felismeri magában ez a világ, akkor igyekszik nevetni rajta, igyekszik kifigurázni. Nem is gondolnánk, testvérek, érdemes lenne talán néha összeszámolni, hogy filmekben, zeneszámokban, reklámokban, stb. Milyen sok téma foglalkozik valahogy Istennel, Isten létezésével, Isten uralmával, sokkal több, mint gondolnánk. És ezeknek a nagy közös célja, hogy nevetségessé tegyék, kifigurázzák, mesét csináljanak belőle, ez is egy módja az ítéletre való gondolásnak. Hogyan gondolkozik Jézus az ítéletről? Sok helyen beszél róla a János evangéliumában, ebben leginkább. Például azt mondja, hogy most megy végbe az ítélet a világ fölött és a világ fejedelme fölött. Azt mondja, hogy azért jött, hogy megfedje a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És az ítélet nem más, mint hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett. Azaz, Jézus helyére állítja a valódi rendet. Úgy tűnik az evangélium legtöbb történetében, minthogyha Jézus lenne a vádlott, minthogyha őt vádolnák az ellenségei és az ember és a világ, és vagy hisznek neki, vagy nem, ott van a vádlottak padján, jobb esetben a tanúk padján, de nem. Jézus bíróként jött, bírónak jött, és az evangélium végére ez az a csodálatos fordulat, ami mindenki számára nyilvánvaló lesz. Jézus úgy gondolkozik az ítélet témájáról, hogy ő az, aki a bíró. Az ítélő Isten, igenis ítélő Isten. Nem lehet ezt elfelejteni, nem lehet másképp gondolni, és az ő nevében jön Jézus. És az ítélet Jézusnak adatott. Ez is egy másik helyről való mondata az evangéliumnak. Neki adatott, megfizet mindenkinek cselekedetei szerint, semminek nem vész nyoma, semmi nem évül el, a legapróbb dolgaink sem, ott vannak az ítélő Isten színe előtt, de, és itt jön a de, Jézus felfüggeszti ezt a jogát, egészen az utolsó ítélet idejéig. Ez teszi lehetővé azt, hogy legyen kegyelmi idő, hogy legyen maga a történelem, testvérek. Hogy mi itt élünk, és tapasztaljuk a gonoszságot magunk körül, és sokszor a mellettünk élőknek tapasztalniuk kell bennünk, és hogy még mindig élhetünk tovább, és ma is felkelhettünk egy új napra. Ez Jézusnak a kegyelme, az, hogy ő még nem akar a bírói székbe ülni, hanem vár arra, hogy megtérjenek ebből a világból mindazok, akik megfognak. A küldetéséből a nyilvánvaló rész lezárul János evangéliumának ezeknél a mondatainál, ezután már csak a tanítványi szűk körben elmondott beszédei és a kereszthalála van leírva az evangéliumban. Jézus mintegy bemegy azon a bizonyos képzeletbeli kapun, elzárja őt a világ nyilvánossága szemei elől, és akkor még összefoglalásul itt olvashatjuk az evangéliumban, hogy ő azért jött, és azért jött világosságként, hogy kegyelmet hozzon erre a világra lehetőleg mindenkinek, hogy megmentse ezt a világot, ezt mondja itt el. A karácsonyi örömüzenet nem más, testvérek. Az egész világnak világosság ragyog. Lehetne olyan világosság, ami megsemmisít minket egy pillanat alatt. Lehetne elviselhetetlen nagy ragyogás, sugárzás. Istenben ez is benne van. De nem így jön. Apró kisdedként jön, gyöngén, törékenyen, utána olyan tanítóként, olyan mesterként, akit lehet megszólítani, lehet neki ellentmondani, ott lehet hagyni, de lehet rá hallgatni is, és akkor világosságba lép az ember. Ilyen világosságként jön. Hogyan gondolkozik ez a világ a megmenekülésről? Ezt már jóval rövidebben el lehet mondani. Valahogy úgy, ahogy Jákob gondolkozhatott annál a bizonyos gázlónál, a kritikus éjszakán, nem tudhatta, hogy másnap, amikor Ézsauval újra találkozik, csata lesz-e, öldöklés lesz-e, meg fogja még érni ő a másnap estét, többszörösen rászolgált, hogy ne érje meg. Előre küldi az embereit, a vagyonát, hát ha azzal megelégszik az ellenség, nem lehet tudni, és tusakodik álmában. És egyetlen gondolata az, hogy szeretne megmenekülni. Nem ennyire kiélezett helyzetben, de mi is vagyunk így sokszor. Jaj, csak ezt éljem túl. Jaj, csak most segíts meg még egyszer, Istenem. Ments meg ebből vagy abból, és látjuk, hogyha megvizsgáljuk magunkat, amit ilyenkor mondani szoktunk, amit ilyenkor megnevezünk, az általában valami következmény, valami egyedi jelenség, valami tény, valami esemény, de nagyon ritkán mondjuk azt, hogy jaj, Istenem, csak most ments meg abból, hogy én mennyire önző vagyok. Abból, hogy én mennyire szemrebben és nélkül tudok átgázolni másokon. Abból, hogy milyen könnyen megy nekem a valóság szépítése, magyarul a hazugság. Abból, hogy milyen könnyen eltűröm magamban a tisztátalanságot. Nem ilyeneket szoktunk mondani, testvérek. Mindig csak a következményt mondjuk. Ments meg a betegségtől, amiben magam juttattam magam. Ments meg abból a haragból, amit én érdemeltem ki, a felettesem részéről, vagy a családtagjaim részéről, és így tovább. Így gondolkozik ez a világ a megmenekülésről, de megint ne vádoljunk, nincs ez távol tőlünk, ne szegény Jákobot vádoljuk. Nézzük ezt az asszonyt akár, aki áldozat, mi is sokszor vagyunk áldozatok. Hogyan állt ott vajon ez az asszony? Ott a mester, nagy tanító, hallgat, nem mond semmit. Hát nem mondja azt azoknak, hogy ő az életet védi, hogy nem szabad megkövezni azt se, akit tetten értek. Miért hallgat? Elfordul. Ír a porba valamit. Ide se néz. Akkor szól, azt mondja, hogy rendben, meg lehet kövezni. Rendelkezik, hogy ki fogja kezdeni a megkövezést. És ahogy megpróbáljuk, testvérek, beleképzelni magunkat ennek az asszonynak azokba a perceibe, sokszor voltunk ilyen helyzetben mi is. Itt állok a bűnömmel, gyarlóságommal, mulasztásommal, Istennel szembeni lázadásommal, látok belőle valamit én is, mások is látják, el se tudnám már takarni, és mit fog szólni hozzá? Vajon megmenekülök? Vajon van még esélyem? És akkor jön Jézus Krisztus válasza, testvérek. Tudjuk, hogy ő megmenteni jött ezt a világot. Hallottuk az örömhírt, és nézzük meg most, hogy nem csak ennek az asszonynak, hanem minden ott állónak és minden itt ülőnek megmentésére jött. Az ő igéjéhez köti ezt. Azt mondja, hogy aki hallja az én igémet, és befogadja, azt megmenteni jött. És ez azt jelenti, testvérek, hogy világosságra hozza az ott állókat mindenestül. A világosság pillanata, ami ott történik. Mit ismerhettek fel ebben a világosságban a vádlók? Először talán azt, hogy mi van bennük. Fölé akarnak kerekedni ennek az asszonynak. Ítélkeznek, pedig ők sem mindnyájan tiszták. Sőt, egyikük sem tiszta. Jézus azt mondja, kezdje az ítélet végrehajtását az, aki bűntelen. Az vesse rá az első követ. És magukban néznek, és felismerhetik, hogy ők ugyan ügyesebben csinálták, kevésbé feltűnően, nincsenek olyan helyzetben, lehet, hogy jól neveltek, lehet, hogy a felszínen minden rendben van, de bennük is megvan ugyanaz, amit most vádolnak. És ez Jézus közelében egyetlen nagyon rövid mondatától világosságra kerül. Nem csak ők ismerik fel csendben, hallgatólagosan, hanem egymás előtt is el kell ismerniük. Ott állnak, ökölbe szorult kézzel, készülve talán valóban a kivégzésre, de ki lesz az az ember, aki elkezdi? Körülnéz. Én lennék az. Én voltam a leghangosabb vádló. Én vagyok a tanú. Én értem tetten. Kezdjem én. Körülnéz, látja az ismerős arcokat, de hát ők tudják rólam, hogy milyen vagyok. Kinyílik a keze, aztán hátrább, somfordál a tömegben, aztán eloldalog. És így tovább, egyik a másik után, világosságra került az, hogy mi van bennük. De nem csak az, hogy mi van bennük, mindig az emberi bűnben, hanem hogy most milyen céllal jöttek. Jézus ellen jöttek ők, nem az ellen, az asszony ellen. Hol állok, melyik oldalon állok? Hogyha valóban Jézus világossága érte el az életemet, akkor ez is kiderül. Nem csak az adott szituációban, konfliktusban, nem csak az adott helyzettel kapcsolatban, hanem Istent üldözöm, Jézus Krisztust üldözöm, ahogyan Pál felismerte szintén a vakító világosságban a damaszkuszi úton. És megmenteni jött nem csak azt az asszonyt, hanem őket a gonoszságukból, az elvakultságukból, az ítélkezésükből és az ítélettől. Mennek, eltűnnek a színről, és tovább dolgozik bennük az, amit hallottak. Talán csak az a néhány mondat. Hova teszi ezután? Mit fog kezdeni vele? Egyszer majd leborul, és megvallja, és újat akar kezdeni, vagy pedig megkeményedik, és megmagyarázza. Testvérek, ez nem csak velük volt így, velünk is így van most is. Az Isten világossága jön el az Úr Jézus Krisztusban, halljuk, látjuk, befogadjuk az igéket, és ott maradnak bennünk, akárhová megyünk. Ezért mondja, aki az ő igéjét hallotta és nem hisz, az az ige fogja vádolni. És megmenteni jött végül ezt az asszonyt, nem csak a haláltól, nem csak a következménytől, hanem a bűnéből. És ahogy ez az asszony percekig várja, hogy mit fog mondani Jézus, végig gondolja, átérzi azt, hogy ő most miért van itt, utána ezt a mondatot hallja, én sem vádollak, menj el és többé ne vétkezzél. Testvérek, ugyanezt értette meg az apostol, és ugyanezt érteti meg velünk is, amikor azt írja, mi pedig lemondunk a szégyen takargatásáról, és Isten világosságába állunk. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe, vagy ahogyan tovább kifejti az Efézusi levélben, senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen ezekért sújtja az Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt a sötétség cselekedeteiben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvaló. Ezért mondja az írás, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, mi is eléd jöttünk a nyilvánvaló és a kevésbé nyilvánvaló bűneinkkel, mindazzal, ami bennünk sötétség, és köszönjük a te szavadat, hogy azért jöttél, hogy megmeneküljünk, még mi is. Köszönjük, Urunk, hogy ez ma is igaz, ezt ma is nekünk mondod, és te pontosan ismersz, és az akkor is mondod. Kérünk, Urunk, hogy hozd világosságra a saját magunk számára mindazt, amit eddig nem tudtunk magunkról, mindazt, amit ellenedre gondoltunk és tettünk. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyj minket a saját utunkon rohanni a pusztulásba. Ne hagyj minket abban, amit talán nagyon jól megszoktunk, hogy igazoljuk a saját cselekedeteinket, hanem hozd felszínre, és kérünk, hogy a te irgalmaddal közelíts hozzánk. Adj nekünk segítséget ahhoz, hogy mindent letegyünk eléd, és hogy merjünk a te kegyelmedbe kapaszkodni. Adj nekünk újra és újra való megtisztulást, bűnbánatot, tőled elfogadott kegyelmet. És kérünk, Urunk, ezért az egész világért, ne csak a mi világosságunk légy, hanem az egész világé. Tudjuk, hogy nem az egyik út vagy, és az egyik megoldás, hanem az egyetlen. Kérünk, hogy hadd ismerje fel ez a világ azt, hogy ki vagy te, és használj ebben minket is, ha jónak látod, a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük a 345. énekünket. A 345. énekünk így kezdődik. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Vegyük az áldást. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát. Amen.